Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. Nyolcat ütött már az óra, hív benneteket a tóra, gyertek tanulni. Várok mindenkit sok szeretettel, csütörtök este van. Kemény, mozgalmas hét áll mögöttünk. Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy mindenkinek figyelmébe ajánljam, hogy olvassa a blog oldalamat, lekvarisgen.blog.hu. Számos érdekes írás van, és számos kevésbé érdekes, de ezt már mindenki eldönti. Aj, Kati azt írja, hogy nem ír a podcastet pár percről föltenni. Oké, akkor lesz majd, hogy hallgatnod holnap, Kati. Örülök, hogy itt vagytok. Máté Lala, Ödön, Dávid, Győrfi Laci barátom, sok szeretet üdvözlöm, Molnár Danit, Ritát, Zsuzsit, vagy Zsuzsát, bocsánat, és Tímeát, elnézést, hogy túl közvetlen vagyok. Itt van Bakos Sándor barátom is. Jó estét kívánok mindenkinek, Andrea. Szóval azt akartam mondani, így bevezetőképpen már több mint 30-a mondjuk, hogy ideje elkezdeni, hogy tessék szépen olvasni a lekvarisgen.blog.hu blog oldalamat, mert van rajta kb. 400 bejegyzés, ami egy csomó olyan kérdésben találtok eligazodási pontot esetleg, amelyek kérdések egyébként szoktak jönni, megjelenek itt kommentekben, vagy megjelennek külön. Szeretett üdvözlöm Krisztiánt, Lacit, Évát, Ács Laci barátomat, örülök, hogy itt vagy. Jó estét kívánok Gró Juditnak. És természetesen mindig örülök Kulcsár Tibor barátomnak, hogy itt van, Elvira is, nem kevésbé. Érkezett egy kérdés, aztán bele is csapunk a sűrűjébe, jó estét kívánok, Frangyenő Miskolcról. Remélem jól van az egész család, feleség, gyerekek, akik már nem is annyira gyerekek. Oké, az a kérdés. Ha jól emlékszem, olvastam vagy hallottam valahol, hogy a Tórában nincs említés a mennyről vagy pokorról, vagy akár arról, mi lesz az emberrel a halála után. Ha erre jól emlékszem, akkor az a kérdésem, hogy miért? Ezek a kérdések ennyire marginálisak voltak a tóradáskor a zsidó nép számára, vagy azért, mert birtokában voltak még a tudásnak ezekről a dolgokról, és ezért evidenciák voltak számukra? Nagyon jó kérdés, mert ugye mi feltűnően sokat foglalkozunk a halál utáni léttel, mi történik a halál után, ezzel feltűnően sokat foglalkozik ugye az emberiség most már... Hát biztosan 2000 esztendeje. Sokat foglalkozik azzal, hogy mi volt a halál után. Az igazság az, a kérdező jól tudja, a Tórában nincs effektív direkt utalás, nincs igazából direkt utalás arra, hogy mi történik a halál után, menny és pokol, pláne nem a menny. Még a pokolról csak-csak van, a Bibliában számos helyen előfordul a pokol képe, jellemzően úgy hívja a poklot a Biblia, hogy Seol, Seolnak hívja, ami nagyon érdekes szó, nem is nagyon szokták lefordítani, a Seol mélysége. Mindjárt elmondom, hogy miből származik a szó. Szóval a Seolnak szokta hívni a Biblia a poklot, így találkozunk ilyen kifejezésekkel a Zsoltárok könyvében például, ugye vicálta návsim Seol tahtia, és megmentetted a lelkemet a pokol mélységéből. Vagy találkozunk a koncepcióval természetesen Jobb könyvében, vagy találkozunk a koncepcióval Ézsaiás prófétánál, Dániel prófétánál, később a Bibliában. A Tóra tényleg nem említi a poklot és a mennyországot. Nagyon érdekes egyébként, hogy később a Talmud és a rabbinikus irodalom nagyon sok esetben a mennyországot, amit jellemzően úgy hív, hogy Olam Haba, azaz Molnár Dani kérdező, sehol nincs említ a Mózes könyvben. Úgy tudom, hogy nincsen. Ha jól tudom, nincsen. Nos, tehát a rabbinikus irodalom a mennyországot úgy hívja, hogy Olam Haba, azaz a túlvilág, a következő világ, vagy más néven úgy is hívja, hogy Gan Eden, az édenkert. Akkor meghal valaki, akkor az édenkertbe jut, a Gan Edenbe, az édenkertbe. Ugye ugyanabban az édenkertbe, vagy a koncepció hasonló, mint amely édenkertbe Isten teremtette az első emberpárt, Ádámot és Évát. Az első embert, Ádámot, és aztán belőle Évát. Szóval tök érdekes, hogy a mennyország és a pokol, mint koncepció a Tórában nem szerepel explicite. A Bibliában szerepel Seol, sok helyen, több helyen, és mindenhol valamiféle sötét gödörnek, valami sötét, mély üregnek gondoljuk. Honnan ered a szó, a Seol szó egyébként, csak érdekességképpen jegyzem meg, ugyanabból az héber szóból származik, mint a Lishol, azaz kérdezni, vagy Seelá, az kérdés, és nem csak kérdés, hanem héberül azt, hogy kérdezni, az azt is ugyanúgy mondják, azt, hogy kérdezni, mint ugyanaz, hogy kölcsönkérni. Lishol, Mishu, Mashu, az kölcsönkérni valakitől valamit. Jó, tehát valakitől elkérni valamit. Ugye magyarul is mondjuk a kölcsönkérnitől, hogy kérni, ugye benne van a kérni, elkérni. Most Burkhard Vadőnél élén meg akarom sákolni a bidora. A legtöbb kommentátor a Seol szót pont a kölcsön koncepciójához hasonlítja, ugyanis a pokol az egy olyan hely, ahova a lélek nem tartozik. Az egy kölcsönhely, az egy ideiglenes hely, az egy vendéghely. A pokol nem a lélek nem a pokolba tartozik, hanem a lélek a lelkek országába tartozik, egy tiszta helyre. Ezért innen ered a Seol kifejezés. Seol, mint kölcsön kapni valamit. Egy olyan hely, ahol csak bérlők, azok a lelkek, akik oda kerülnek, azok igazából csak bérlők, nem egy kellemes bérletről van szó természetesen, nem bizonyan nem egy kellemes bérletről van szó, de bérlők, mert a lélek nem marad örökké a pokolban. Ugye arról korábban beszéltünk, hogy a judaizmus szerint a lélek, ha a léleknek szüksége van egyáltalán megtisztulásra a halál után, ahhoz, hogy felkerüljön megint a lelkek birodalmába, akkor is ez a megtisztulási folyamat nem tarthat tovább, mint 12 hónap. Tehát a pokolban maximálisan 12 hónapot lehet az ember lelke. Most miért nem foglalkozik, mert a kérdés az ez volt, miért nem foglalkozik? Ha ilyen fontos koncepció a pokol, meg a mennyország, egyáltalán a halál utáni élet, akkor miért nem foglalkozik vele a Tóra? Ennek több oka is lehet. Az egyik, amit a kérdező írt, az emberek számára evidencia volt, de ez nem kielégítő válasz feltétlenül. Sokkal kielégítőbb válasz az, és talán az igazi válasz az az, amit ezeken a tanulásokon számtalan alkalommal beszéltük már, és az pedig az, hogy a zsidóság ez egy pragmatikus vallás, ez egy evilági vallás, nem egy túlvilági vallás. A judaizmus egy evilági vallás abban a tekintetben, hogy mi abban hiszünk, hogy oka van annak, hogy a Teremtő ide tett minket erre a világra, és feladatunk van ezen a világon. Tehát a helyünk nekünk ezen a világon van. Nem érdekel bennünket, sokkal kevésbé érdekel bennünket, inkább így fogalmazok, kevésbé érdekel bennünket, hogy honnan jött a lelkünk, és hogy hova fog menni a lelkünk a halál után, a mi feladatunk itt van ezen a világon. Nem vágyjuk a halált, nem vágyjuk az üdvösséget, igazából nem is érdekel minket az üdvösség. Ezt mondja a misna is, hogy amit tanultunk, ha emlékeztek, azt mondja, Jafé sa'a beolam haze be mitzvot ve maasim tovim mikol olam haba. Jobb ez egy perc ezen a világon, amit az ember a parancsolatok teljesítésével és jó cselekedetekkel tölt, mint az egész túlvilág. Miért? Mert Istent a túlvilágon nem tudod szolgálni. Még gondoljunk bele a koncepcióba, csak hogy nem akarom iterálni fölöslegesen, szóval írjatok, hogyha túl magyarázom a dolgot, légy szíves, mert hajlamos vagyok rá, de legyen elég, vagy ahhoz, hogy megértsük a dolgot, ahhoz azt kell tudni, hogy a lelkünk mielőtt megszülettünk, a lelkünk lelkek dimenziójából jött. Beköltözik a testbe, majd miután meghalunk, kiszáll a testből, és visszamegy a lelkek dimenziójába. A pokol, ami tulajdonképpen nem más, mint egy tisztító folyamat, mint egy vegytisztító, hogyha a lélek bekoszolódott ezen a világon, azaz túl sok bűnt csinált, vagy nem olyan dolgokkal foglalkozott, amelyek miatt ide lett küldve erre a világra, akkor a léleknek át kell mennie egy tisztító perióduson, ez maximum 12 hónap, ezt a tisztítót hívjuk pokolnak. A tüzet, ami megtisztítja a lelket, a pokol tüzét, pedig az a szégyen tüze, a szégyen pír jelenti, amit a lélek érez, hogyha amikor szembesítik azzal, hogy mi mindent csinált ezen a világon. Akkor visszanézetik a lélekkel, a lelkeddel, visszanézetik életed filmjét, és szembesülsz azzal, hogy mi mindennel foglalkoztál, ahelyett, hogy a dolgodat csináltad volna. És a dolog alatt mit értünk, mert ez itt a fontos, a dolog alatt azt értjük, amiért erre a világra jöttünk, ami ezen a világon a feladatunk. Ezen a világon pedig a feladatunk, a parancsolatok teljesítése, Isten szolgálata. Ezért nem beszél a Tóra erről, mert a Tóra az élet törvénye, nem a halál törvénye. Úgy szoktuk hívni, hogy Torát Chaim, és ezt mondja Mózes maga így hívja a törvényt. Torát Chaim, ez az élet törvénye. Az élet Tórája, nem a halál Tórája. Ezért az életvédelme mindennél fontosabb, ezért a parancsolatok megszeghetők csak és kizárólag akkor szeghetők meg, ha életveszélyről van szó. Viszont akkor nem csak, hogy megszeghetők, hanem meg is kötelesek vagyunk szegni. Kötelesek is vagyunk megszegni. Ezek az élet törvényei, az életre való iránymutatások. A lelkünk nem a lelkek országában onnan jött, és a lelkek országában, ahova majd megy a halálunk után, ott nincs szabad akarata. A lélek Istennek egy darabja. A lélek Istennek egy darabja, nem tud meghalni. Nincs lehetősége arra, hogy meghalja. Mert örök, csak úgy, mint Isten. De a túlvilágon ott nincs szükség a lelkeknek a szolgálatára. Ott semmi dolgunk nincs, ott majd élvezzük a shina, az isteni dicsfényt. De nincs dolgunk. Hol van dolgunk? Ezen a világon van dolgunk. Ha ennek a világnak az volna az értelme, hogy üdvözöljünk a túlvilágon, akkor nem kellett volna a lelkünknek lejönnie a lelked dimenziójából egyáltalán. Maradt volna ott. Ha ott maradt volna, akkor nem kell, most ugye lejön a lelkek dimenziójából, hogy ezen a világon bekoszolódjon, és szenvedjen, és fájdalmakat szenvedjen el, stb., hogy aztán azért gürizzen, hogy visszamehessen oda, honnan jött, ennek semmi értelme nincs. Semmi értelme nincsen, hogyha az a célod, hogy visszamenjél oda, ahonnan jöttél, ha csak és kizárólag akkor, hogyha a köztelévő út, a kalandnak van értelme. Nincs értelme elmenni otthonról, hogyha abban a percben, ahogy kiteszed a lábadat otthonról, hogyha semmi értelme nincs annak, hogy elmész otthonról. Csak az az értelme, hogy alig várod, hogy visszamenjél otthon, haza. És nem pedig valamilyen feladatot, valamilyen küldetést teljesítesz, mikor elmész, akkor elmenjél otthonról, semmi értelme nincsen. Ha nincs küldetésed, ha nincs feladatod, semmi értelme nincsen arra, hogy elmenjél otthonról. És egyébként szenvedsz, és minden másodpercben vissza akarsz menni, akkor maradj otthon. Mikor érdemes az embernek kimozdulni az otthon a kényelméből? Ha van valami dolga, ha van valami feladata, hogyha a létezése értelmesebb, a létezése logikusabb, a létezése magasztosabb lesz annál, mint amilyen volt akkor, amikor eljött otthonról. Máskülönben minek mész el otthonról? Miért megy el az ember otthonról? Vegyük ezt a példát. Elmegy az ember otthonról azért, hogy dolgozzon. Hogy pénzt keressen, hogy aztán tudjon kenyeret venni. Van értelme, van feladatod. Ezért érdemes fölállni a kanapéról, és vagy felkelni reggel az ágyból, elmenni dolgozni. Azért, hogy legyen pénzed, mit enni. Ezért van értelme. De kim elmenni otthonról, dacolva és vállalva a veszélyeket, mindenféle értelem és cél nélkül, és a cél alatt azt értem, hogy a sétálás az akkor nem cél, ha már sétálni mész, akkor már van célod, és csak azt mondom, hogy minden cél nélkül, és minden másodpercben visszavágysz, akkor minek mész el? A léleknek se kell elhagynia a lelkek dimenzióját, a lelkek országát, olam haneshamot, a lelkek világát, hogyha az egésznek az volna a lényege csak, hogy visszakerüljön. Az egésznek a lényege az maga a kaland. A kaland a lényeg. Mi a kaland? Az e világi lét a kaland. Kaland. Ez a legjobb szó rá. Kaland. Mert a kaland az nem egy nagyon negatív szó. Persze az e világi lét tele van szenvedéssel, tele van káosszal, tele van csalódással, tele van fájdalommal, tele van küzdelemmel. És ezzel szemben tele van örömmel, és boldogsággal, és szeretettel, és sikerrel, és gyógyulással, és tanulással. Ezért, mivel hogy a lét értelme, az élet és a lét értelme, az e világ, az e világi cselekedetek, az e világi, az, amit ezen a világon csinálsz, nem amit csinált a lelked a lelkek világában, és nem amit csinálni fog a lelked a lelkek világában, hanem ez a lelked létezésének a lényege az ezen a világon van. Ezért a Tórának nincs szüksége foglalkozni azzal, hogy mi volt előtte, és mi lesz utána. Azzal van szükségünk foglalkozni, hogy mit kell csinálni most. Mi a feladatunk most? Mi a feladatunk itt, ezen a világon, ezen a fizikai világon? Az a kérdés. És a Tóra erről szól. A Tóra törvényei, a Biblia törvényei arról szólnak, hogy az ember miként tud egy tartalmas és értelmes életet élni, amiért érdemes volt a lelkének eljönni otthonról. Amiért megérte. Csak hedonizmus, élfajhászás miatt nem érte meg a léleknek eljönni otthonról. mert nagyobb lesz a fájdalom a pokolban, mint amekkor az élvezet volt abban a 12 hónapos tisztító periódusban, nagyobb lesz a fájdalom, mint ami az evilági összes öröm volt együttvéve. Akkor meg nem érdemes neki eljönni otthonról. Akkor érdemes eljönni otthonról, hogyha valami olyasmit tesz, amivel több lesz. Mi az, amivel több lesz? A teremtő szolgálatával. Ezért nem foglalkozik a... Szerintem csak a... Tök érdekes egyébként, mert a... Nem, tök érdekes, mert a... By the way, csak mint megemlítem, ha valakinek valami jó kérdése van, akkor ezt inkább ő külön üzemetbe küldje el, mert nem, itt a folyamban nagyon nehéz ezeket megválaszolni. Szóval külön érdekes, hogy a zsidóság, a rabbinikus irodalom se kifejezetten sokat foglalkozott a túlvilági léttel, meg a mi volt előtte, meg mi lesz után, az élet előtt, meg mi lesz az élet után ezzel. Relatíve kevesebbet foglalkoztak a rabbik. A zsidó nem volt egy filozófus vallás. Nagyon érdekes, mert a zsidó vallás idősebb, mint mindegyik, már mint a két nagy másik monoteista vallás, ugye jelentősen idősebb, mint a kereszténység, és még sokkal idősebb, mint az iszlám, és mégse foglalkozott ezzel a dologgal Isten igazából. Ami miatt a zsidók elkezdtek filozofálni, azok általában a külső népek voltak. Ugye a görögök nagyon szerettek filozofálni, tehát a görögök sokkal később jöttek, de a görögök nagyon szerettek filozofálni. És aztán később a görögök után a keresztények, és még később az iszlám, a muszlimok, ők pedig nagyon-nagyon szerettek filozofálni, és ez arra is kényszerítette a zsidó rabbikat és bölcseket, hogy válaszokat adjanak, zsidó válaszokat adjanak azokra a filozófiai kérdésekre, amelyeket más vallás követői és gyakorlói kérdeztek. Ki kellett dolgozni a zsidóság alapján válaszokat ilyesminek. Ha hiszitek, ha nem, a zsidók nem nagyon foglalkoztak ezzel. 3000 éve nem foglalkoztak a zsidók azzal, hogy mi lesz az élet után. Mert az a lényeg, arra kell koncentrálni, mi most van. Ezért nem lehet a Tóra törvényeit, ezért nem lehet a Biblia törvényeit sútba dobni. Mert az az egésznek a lényege. Az az egésznek a lényege. Az, hogy utána jutalmat kapsz, az, hogy utána üdvösséget kapsz, az egy teljesen másodlagos történet. Ugye, ha emlékeztek itt ebben a misnában, tanultuk azt, hogy Havei, ugye azt tanultuk, ha jól emlékszem, az első fejezet végén, de lehet, hogy a második elején, nem, az első fejezet végén valahol, hogy tiúavadim sem samsim etha ráv lo kidei lo lekabel prász, Legyetek olyan szolgák, akik szolgálják az urat, nem azért, hogy jutalmat kapjanak. És ne legyetek olyan szolgák, azért szolgálják az urukat, hogy jutalmat kapjanak. Nem a jutalom a lényeg, nem a túlvilág üdvösség a lényeg, hanem az evilági szolgálat. Nem a túlvilágtól kell, nem a túlvilágban kell megmenteni az embertársainkat. Nem az üdvösséget, nem az üdvösséget kell az embertársaink számára biztosítani, hanem a tartalmas evilági életet, példamutatás által. A tartalmas evilági életet. Itt ezen a világon kell jobb útra téríteni az embereket. Nem a túlvilágon. A túlvilágon már késő, ott már mindegy. Ott már mindegy. Túlágon már mindegy. Oké. Okay. Nézzük csak. Ugye tegnap... szuper jó misna következik. Mindegyik szuper jó, de most egy különösen szuper jó következik. A 11-es misnát néztük azt, hogy négyféle embertípus létezik, aki könnyen gerjed haragra, és könnyen is elmúlik a haragja. Arra azt mondta a misna, hogy a jutalom, amit azért kap, hogy könnyen haragra gerjed, az elmúlik amiatt, hogy könnyen le is nyugszik. Aztán van olyan ember, aki nehezen gerjed haragra, és könnyen gerjed haragra, és nehezen nyugszik meg. Ugye ezek a gonosz emberek. Aztán vannak olyan emberek, akik nehezen gerjednek haragra, és nehezen nyugszanak le. Ezek pedig a jutalmat, amit kaptak azért, hogy nehezen gerjetek haragra, azt el is veszítik amiatt, hogy nehezen nyugszanak meg. És aztán vannak olyan emberek, akik nehezen gerjednek haragra, és gyorsan megnyugszanak. Ezek a igazán jó emberek, ezek a cádikok, a haszidok. A jámbor ember az nehezen gerjed haragra, és könnyen megnyugszik. Ugye, és akkor tegnap ezen erről beszélgettünk sokat. Egyrésztről azt, hogy a Misna nem azt mondja, hogy soha nem szabad haragra gerjedni, hanem azt, hogy nehezen szabad haragra gerjedni. Az nem ugyanaz. És arról is beszéltem, hogy a Maimonides a haragot, a dühöt találja az egyik legkárosabb emberi tulajdonságnak. Sőt, ugye tegnap is azt beszéltük, hogy a düh az tulajdonképpen egyfajta bálványimádás, mert amikor az ember dühös, akkor elfelejti egy pillanatra azt, hogy minden a teremtőtől származik, és minden a teremtő akaratából történik. Ezért persze, ez ennek megfelelően olyan, mintha pogány lenne. Oké. A 12-es misna. Szintén négy, a négyes számoknál járunk még mindig. Árbám idott betálmidim. Négy fajta tanuló létezik. Talán már korábban említettem ezt a misnát, hogy érintettük ezt a misnát gondolatilag. Oké. Bocsánat, hogy megszakítom. Azt írja a Kalpagos Árpi, hogy a hedonizmus szerintem nem egy negatív álláspont, hanem az egyensúlyt kell betartani. Ez igaz? Nem, a hedonizmusnak nevezzük a túlzott evilági élvezeteket. Nem arról van szó, hogy az ember nem élvezheti az evilági javakat. Azt, sőt, kell, hogy élvezze. Persze, hogy kell, hogy élvezze. Nagyon is kell, hogy élvezze. Azért teremtette Isten az evilági gyönyöröket, hogy az ember élvezze. Egyen jókat, aludjon jókat, igyon jókat, nyaraljon, nézze meg a világ szépségeit. Van egy tök érdekes, volt egy híres rabbi a 19. században, 18. század végén, 19. század elején, úgy, 19. század elején inkább, bocsánat, úgy hitták, hogy Simson Rafael Hirsch. Simson Rafael Hirsch, ő Frankfurtban volt rabbi, és ő egy haladó, modern gondolkodású ortodox rabbi volt, de ez már a felvilágosodásban, ez már a Haskalah, a reformáció megindulása után volt, de ő egy modern ortodox rabbi volt, de egy evilági gondolkodású, de egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bölcs és nagy tudású, istenfélő ember. Úgy hívták, hogy Simson Rafael Hirsch. És Simson Rafael Hirsch minden nyáron a meleg miatt elment a svájci Alpokba. Ugye Németországban lakott, és mindig a svájci Alpokban, de lehet, hogy franciaországi Alpokban, szóval az Alpokban, mindig az Alpokban ment el pihenni, vagy levegőzni. És azt mond, és ezt megkérdezték tőle, hogy de hát rabbi úr, hát Herr Rabiner, hát az a, megy nyaralni ahelyett, hogy tanulna, vagy a iskolát vezetné, vagy hogy egy rabbi nem mehet szabadságra. És akkor azt mondta a Simson Rafael Hirsch, mondott egy nagyon, szerintem egy nagyon szép gondolatot. Azt mondta, hogy ha majd felkerülök 120 év múlva a teremtő elé a mennyországba, akkor Isten meg fogja kérdezni tőlem, hogy Simson Rafael, láttad az Alpokat, amiket teremtettem? Láttad az Alpokat, amit teremtettem? Megnézte? Ugye milyen fantasztikus dolgot teremtettem az Alpokban, Svájcban? És akkor mit fogok mondani a teremtőnek, mondta Hirsch rabbi. Azt fogom mondani a teremtőnek, hogy ott voltam a szomszédban, és meg se néztem. Yeah. Amit fölkerülsz az égbe, és megkérdezi tőled Isten, hogy láttad a Káli medencét? Elmentél a Káli medencébe megnézni? Itt volt egy karnyújtásra. Elmentél megnézni a Dunakanyart Visegrádon? Elmentél megnézni a Kékestetőt? Elmentél megnézni a Kilenclyukú hidat? Elmentél megnézni Schönbrunnt? Elmentél megnézni az Adriát? Egy nagyon jó gondolat egyébként. A gondolatnak a lényege az, hogy Isten azért teremtette ezeket az élvezeteket és ezeket a gyönyöröket a világon, hogy azokat élvezzük. De nem túlzó módon. Nem túlzó módon. Hanem mértékkel, megbecsüléssel és a teremtő iránti hálával vagy megfelelő reverenciával. Megfelelő alázattal, ez a jó szó. Megfelelő alázattal, és nem túlzó mértékben. Blezsánacnak tetszett a történet. Szerintem zseniális. Simson Rafael Hirsch egy nagyon okos ember volt. Nos, tehát, azt mondja, négy fajta tanítvány van. Maher lishmua, u maher labed. Ugyanúgy, aki gyorsan hallgat, és gyorsan elfelejt. Aki gyorsan megért valamit, és gyorsan elfelejt. Szintén, ahogy korábban mondtuk, Jacosz Harobe Efszedó. Annak a jutalom azért, amit kapott, azért, hogy gyorsan megértette, az elvész amiatt, hogy gyorsan el is felejtette. Aztán a másik fajta, a kasel is moáve, kasel ábed, aki nehezen érti meg a dolgokat, szó szerint nehezen hallja meg a dolgokat, és nehezen, vagy és nehezen is felejt, ez pedig, aki nehezen tanul és nehezen felejt, ja cehev szadó bizcharo, annak a büntetés, amit amiért kap, amiatt kap, vagy a veszteség, amit inkább nem büntetés, veszteség, amit amiért, azért kap, hogy nehezen tud tanulni, az elvész, a veszteség az megszűnik, amiatt, hogy gyorsan meg is ért, viszont jól emlékezik. Aztán van a harmadik féle tanítvány, maherlis moave kaselábed, aki könnyen tanul és nehezen felejt, ugye zehelektov, ez egy jófajta ember. Ugye ez az igazán dicséretre méltó. Ez a jó tanuló, ez az igazán dicséretre méltó, hogy aki gyorsan tanul és nehezen felejt, és kassel is moa uma herlábed, aki nehezen tanul és gyorsan felejt, zehelek rá, az pedig egy rossz tanuló. Aki gyorsan tanul, pardon, lassan tanul és gyorsan felejt. Az a legrosszabb, ami csak van. Az a legrosszabb, ami csak van. Vannak emberek, akiknek kivételes memóriájuk van, akik úgynevezett ilyen fotografikus memóriával rendelkeznek. Szóval bármi, amit látnak, arra emlékeznek. Ez nagyon dicséretes és nagyon irigylésre méltó emberi tulajdonság. A vilnai Gaonról, aki Vilnában élt a 18. században, egy híres tudós, úgy hívták, hogy a vilnai Gaon, a Gaon héberül azt jelenti zseni. Nem véletlenül hívták zseninek. Róla azt mesélik, a vilnai Gaonról, hogyha fogtál egy talmudot, a talmudnak bármelyik kötetét, ugye sok kötetes gyűjtemény a talmud, pont ma írtam róla, szóval fogták a talmudnak bármelyik traktátusát, bármelyik kötetét, és beleszúrtak egy tűt, beleszúrtak a könyvön keresztül egy tűt, akkor a vilnai Gaon képes volt megmondani, hogy melyik oldalon, melyik szó van ott, ahol a tű átszúrta a kötetet. Melyik oldalon, melyik szó van. Nyilván kívülről tudta az egészet. Kívülről, belülről, oda-vissza. Oda-vissza. És szóval vannak ilyen emberek, akiknek fotografikus memóriájuk van. Pont a héten olvastam, nem a héten, pardon, egy pár hónappal ezelőtt jelent meg egy hír. Van egy, ugye biztos tudjátok, hogy van egy olyan mozgalom, 1920-ban indult, a 100 éves mozgalom, ami úgy hívják, hogy Daf Yomi, hogy minden nap egy lapot tanulunk a Talmudból, tehát két oldalt, és ez 7 év alatt, egy 7 év, ugye a Talmud az 2717 oldal, és 7-es év alatt fejezzük be az egész Talmudot, hogyha minden nap tanulunk egy lapot. Most a Talmudról tudni kell, hogy nem olyan könnyű egy lapot tanulni, mert rendkívül bonyolult és nehéz a szöveg, arameus nincs benne központozás, és ne ezek a koncepciók is. De mindegy is, de van egy mozgalom, pont egy pár hónappal olvastam Izraelben, amit az a neve jidisul, hogy Shas Yidn, az a neve a mozgalomnak, és egy szelektált, kivételes tehetségű fiatalembereket tanítanak, jesiva, vagy tulajdonképpen egy kis jesiva, és az a cél, hogy memorizálják a teljes Talmudot. És volt talán fél évvel ezelőtt egy írás egy srácról, 19 éves fiú, ultraortodox fiú, 19 éves, egy haszid fiú, aki 19 évesen itt tudta kívülről az egész babilóniai Talmudot, Rási és Toszfot kommentárjaival. Ez olyan robosztus szöveganyag, hogy azt nem tudok hozzá hasonlót mondani. És ez a 19 éves fiú ezt tudta kívülről, az egészet. Kívülről. Szóval vannak ilyen emberek. És tudni az egy dolog, de megérteni az egy másik dolog, és ő meg is érti. Szóval ez a négy fajta tanítvány van, aki könnyen tanul, könnyen felejt, nehezen tanul, nehezen felejt, könnyen tanul, nehezen felejt, és nehezen tanul, könnyen felejt. Ez a négy fajta tanítvány van. Mondani se kell, hogy a legdicséretre méltóbb az az, aki könnyen tanul, és nehezen felejt. Az ember a memóriáját tudja fejleszteni. Valamilyen módon tudja az ember... Szóval nekem, számomra személy szerint, amikor jesivába kerültem 15 évesen Amerikába, akkor a legnehezebb dolog volt az, hogy megtanuljam, hogy hogyan kell talmudot tanulni. Megtanulni, tanulni rendkívül nehéz, és ugyanakkor nagyon kifizetődő dolog, hogyha az ember megtanulja, hogy hogyan kell tanulni, hogyan kell emlékezni dolgokra, hogyan kell úgy olvasni valamit, hogy az meg is ragadjon az emberben. Aztán a másik pedig a teremtő múlik, mert az egy adottság, hogyha valaki jól emlékszik dolgokra, és hogyha nehezen felejt valamit, az egy nagyon jó adottság. Tovább megyünk. 13-as misna. Árba midot benot négy staká. Négyfajta embertípus van, ami az adományozást illeti. Azaz a jótékonykodást illetően is négyfajta ember van. Gondolom, kitaláljátok, mi ez a négyfajta ember. Háro cesei tello veloit nuacherim. Aki van, aki ad, de nem látja szívesen, ha más is ad. Einora ábe selacherim. Én orrá beselacherim. Ez rossz indulatú annak, azzal kapcsolatosan, ami másnak jut. Tehát van, aki szívesen ad, de nem nézi jó szemmel, ha más is ad. Miért? Mert ez egy kevélyes, ő gőgös, és ő azt akar, hogy csak ő adjon. Csak ő kapja a tiszteletet. Biztos találkoztatok már olyan emberrel, vagy hallottatok már olyan emberről, aki amikor adományoz valamit, akkor szeretné, hogyha a neve felkerüljön egy emléktáblára. De ha más is adományoz, akkor másnak a neve is felkerül egy emléktáblára. Én nem akarom, hogy más is felkerüljön, más is kapjon emléktáblát. Akkor adjál annyit, hogy ne kelljen másra szorulni. Ugye vannak ilyen emberek, akik nem viseli, akik, és nem csak adományozásban, egyáltalán bármiféle jó dologban a dicsőséget, a kóvedet, a tiszteletet az ember nehezen osztja meg másokkal. A színpadot, azt a 15 perc hírnevet, amikor a reflektorfény rád irányul. Ezt nagyon sokan nehezen osztjuk meg másokkal. Azt gondoljuk, hogy ha dolgoztunk, akkor a munkánknak az eredménye az csak minket illet, és másnak a villogása, vagy ha úgy tetszik, másnak a dicsősége ne homályosítsa el, ne gyengítse le a mi dicsőségünket. Mert azt gondoljuk, hogy ha osztoznunk kell a Rivalda fényben valakivel, akkor ránk kevesebb fény jut. Ez persze nem igaz. Ez nem igaz kiváltképpen adományozás tekintetében, nem. Ugyanis az adományozás az jól forintosítható. Ha te adsz 100 forintot, más megad 200 forintot, attól te 100 forintod nem lesz kevesebb. Maximum a másikhoz képest kevesebb. De nem lesz kevesebb. Nominálisan nem lesz kevesebb. Ha te adsz 1000 forintot, más meg a 10 000-et, attól még a te 1000 forintod nominálisan nem lesz kevesebb. Aztán ki a másik fajta, ugye könnyű kitalálni, jitnu acherim veloiten vehuloiten einorábeselo. Ugye az ember, az irigy ember, aki azt mondja, hogy másokat okozzanak, én nem akarok adni. Majd megvárom, míg más segít. Ugye ez egy gyakori emberi tulajdonság sajnos. Aki úgy áll a dolgokhoz, hogy not my problem, nem az én dolgom, nem az én problémám. Most, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy minden a világon a mi problémánk. Erről is korábban beszéltünk, és ezzel fogom ma befejezni, holnap, vagy vasárnap pedig ezzel fogom folytatni, hogy minden a világon a mi problémánk. Ugye, mondok egy példát, környezetvédelem. Ugye azt mondod, hogy hát most az én eldobott műanyag palackom, vagy az én eldobott cigarettacsikkem, az mit számít abban a felbecsülhetetlen mennyiségű szemétben, ami termelődik a világon. Majd mások óvják a környezetet, én addig eldobom a csikket, majd mások gondoskodnak erről, az én dolgom az nem számít. És ha mindenki így gondolkozik, akkor semmi nem fog megváltozni. Mert minden minden dolog a világon az egyéneken múlik, az egyén döntésén múlik. És hogy visszatérjek arra, amiről az elején beszéltem, ezt a Tórának ez a legfontosabb, vagy nem azt mondom, a legfontosabb, de ez az egyik mindenen átívelő üzenete. Az az egyén felelőssége. Az egyén felelősség, mert a kollektív felelősség az az egyének felelősségéből adódik össze. A sok egyén felelőssége képezi a kollektív felelősséget. Ugye, amit mondtam korábban a történelemmel kapcsolatban. És a történelem az egyének cselekedetei, az az egyének története. A kollektív történelem az egyes emberekből áll. Egyes emberek tudják a világot megváltoztatni pozitív vagy negatív irányba. Egyes emberek. Ki kisebb, ki nagyobb mértékben. Ezért tehát az az ember, aki azt mondja, hogy majd mások adnak, majd a problémát majd megoldja más, én nekem nem kell ebben részt vennem, nekem nem kell kimennem az utamból, nekem nem kell lehajolnom, majd megoldja más a problémát, aki így gondolkodik, ha valaki így gondolkodik, akkor az semmilyen felelősséget nem érez a világ iránt, semmilyen felelősséget nem érez az emberiség iránt, semmilyen felelősséget nem érez a teremtő iránt. Aki így gondolkodik. Drága barátaim, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Még mielőtt elköszönök, azelőtt egy pár bejelenteni való. Az egyik az, hogy néhány perccel az adás előtt kikerült a Lekváris Jam Podcast 10. adása. Nagyon örülök neki, hogy már a 10., szinte hihetetlen, hogy már a 10. adást csinálom. Ez egy rendhagyó adás, mert nincsenek vendégek. Egy rövid, viszont nagyon ütős heti szakasz magyarázat az adakozással kapcsolatban, mindenkinek ajánlom. Ez egy olyan rövid gondolat, nagyon szép gondolat, amit mindenkinek ajánlok, mert jól el lehet mondani, jól alkalmazható, könnyen szombati, vagy péntek esti vacsoránál, a szombadéli sólát közben, ez egy nagyon jó kis tanítás. És a magyar zsidó közéletben, helyi zsidó közéletben túló óriási feszkókról beszélek ebben a podcastben. Mindenkinek sok szeretettel ajánlom, mint ahogy mindenkinek sok szeretettel ajánlom legkedvesebb teremtményemet, a Lekváris Jam blogot. Ma is került ki írás, Isten segít, holnap is fog kikerülni. Jövő hét, mármint nem is jövő hét, most vasárnap, tehát holnap péntek, aztán szombat, ilyenkor péntek-szombaton nem szokott lenni tanulás, vasárnap este 8 órakor várlak benneteket ugyanitt, addig pedig hallgassatok podcastet, olvassatok sok Lekváris Jam blogot, és természetesen pihenjetek muzulmán testvéreimnek áldott pénteket, keresztény testvéreimnek áldott vasárnapot, zsidó közeli rokonaimnak pedig békés és áldott szombatot kívánok, sziasztok!